nemzet részvételével minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, de hát mi azért a Fonák és Tenyeres magazin műsor keretei között maradunk a jégkorongnál, illetve a tenisznél, mert hogy az elmúlt egy hétben természetesen ott is elég sok minden történt. Például a kokáért véget ért a Stanley Kupa döntő, az NHL-t 20 év után ismét a Carolina nyerte meg, de hát a tenisze ben is javában zajlanak már a füves pályás tornák, több-kevesebb magyar sikerrel, de mondjuk Amerika ott is egy ilyen kapocs lesz majd, hiszen például a Stuttgarti férfi tornán ugye amerikai házi döntő volt, Ben Shelton tudott győzni, beszélünk majd erről is, arról is, hogy Serena Williams visszatért majdnem négy évnyi kihagyás után párosban győzelemmel, hogy aztán a második mérkőzésre már a partnere sérülése miatt ne tudjon kiállni, szóval sok mindenről tudunk majd beszélni az előttünk álló szűk fél órában. Stúdióban Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szervusz Bálint, hol kezdjük, honnan induljunk, maradjunk-e képletesen esetleg Amerikánál?
Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ha már labdarúgó világbajnokság, akkor vessük egy kicsit a szemeinket Észak-Amerikára, hiszen véget ért az NHL döntője. Izgalmas párharc volt itt a Vegas és a Carolina között, amit végül aztán 4-2-re meg tudott nyerni a Carolina. Itt voltak nagyon szoros mérkőzések, hosszabbítás után eldőlő mérkőzések a döntőben, de aztán, ami lezárta ezt a párharcot végül, az talán az egész 6 mérkőzéses sorozatnak a legsimábbika volt, amit végül 3-0-ra tudott megnyerni a Carolina. Milyen volt összességében ez a döntő, és hogyha kicsit nagyobb képet nézünk, akkor az NHL szezon.
Hát mondhatjuk azt, hogy a Carolina Betts nevéhez mérten, ugye Carolina Hurricanes, hát mint a hurrikán úgy söpört végig ezen a rájátszáson, hiszen 16 győzelem mellett mindössze 3-szor szenvedtek vereséget, és ebből a 3 vereségből is ugye 2 itt a döntőben volt a Vegas Golden Knights ellen. Ilyen menetelésre nagyon rég volt példa az NHL-ben, még a 80-as években tudta azt hiszem, hogy az Edmonton Oilers megtenni, hogy csak 2 mérkőzést veszítettek el az egész rájátszásban. Szóval a Carolina végig nagyon meggyőző volt. A finál, igen, ahogy említed, az egyébként szerintem egy nagyon, nagyon jó kis döntő volt, szóval nagyon pikáns mérkőzések voltak, és nyilván rengeteg sztori volt benne, hogy az első 3 mérkőzés az egyaránt egy gólos volt, az első is nagyon kiegyenlített volt, ugye azt 5-4-re nyerte a Vegas, ott emlékeim szerint az utolsó percekben született meg egyébként a győztes gól, a második, illetve a harmadik találkozó pedig ugye hosszabbításban dőlt el, és ugye a harmadik meccset meg tudta nyerni a Vegas hosszabbításban, az azért érdekes, mert a Carolinának addig a mérkőzésig egyébként ebben a rájátszásban 6 hosszabbításos meccse volt, és mind a 6-ot meg tudták nyerni, tehát nagyon érezték ezt a műfajt is. Valószínűleg frissebbek voltak, illetve hát olyan, tényleg olyan henger volt ez a Carolina, tehát egy abszolút, hogy mondjam, mély kerettel tényleg mindig elő tudott valaki jönni, és hát erre jó példa volt a döntő is. Nagyon érdekes például az, hogy ugye kapust kellett cserélnie a Carolina-nak, ugye Frederik Andersen az egyik legkiválóbb pálóőr az egész ligában, de a harmadik mérkőzésen lecserélték menet közben, ugye 4-0-ra vezetett a Vegas ott cserélt kapus, aztán a Carolina vissza tudott jönni, a Carolina 4-4, aztán ugye hosszabbításban elveszítették azt a meccset, és aztán bekerült egy tulajdonképpen újonc kapus, Brandon Bassi a Carolina kapujában, aki 8 hónappal ezelőtt debütált egyáltalán az NHL-ben, és egyébként nem egy 18-19 éves kapusról van szó, hanem 27 éves hálóról. Nagyon érdekes sztori, és utána onnantól kezdve, hogy a negyedik meccsen már ő védett, a hátralévő három mérkőzés meg tudta nyerni a Carolina, az utolsó mérkőzésen ugye gólt sem kaptak. Nyilván azért a, mondjuk a hatodik meccs az már ugye speciálisan műfaj, amikor az egyik csapat már ugye az abszolút az életéért küzd, a másik már megnyerheti a meccset. Ritkán fordul elő, hogy egyébként nullás meccsel érjen véget egy Stanley Cup-a döntő. Van azért rá példa az elmúlt évtizedekből. De hát a Carolina tényleg nagyon meggyőző volt, és nem csak ebben a szezonban, hanem azért idevetjük azt is, hogy az előző két évben is ők már főcsoport döntőig jutottak keleten, mindkétszer a későbbi bajnok Floridától kaptak ki. A Florida, azt már említettük ebben a műsorban, korábbi hetekben most be sem tudott jutni a rájátszásba. A Carolina előtt mondjuk így, hogy megnyílt az út, és ezen végig is mentek.
Hogyha már így focis párhuzamokkal kezdtünk, akkor most miközben beszéltél, eszembe jutott még egy, oda, ott ehhez a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőhez kell visszamennünk, ahol az Arsenal 2006 után jutott be ismét a döntőbe, 20 év elteltével, és akkor arról beszéltek, hogy ez egyfajta útnak egy állomása volt, azt a döntőt elveszítették, és most ismét eljutottak oda, hogy megkoronázzák a saját teljesítményüket, ami bajnoki címmel ért véget ugye az angol bajnokságban, és így picit most is ez jutott eszembe, hogy említett az, hogy azért itt már az előző években is voltak sikerek, de az, hogy 20 év után most jutottak el újra a Stanley Kupa döntőjébe és megnyerték, ez egyfajta ilyen korszakos teljesítmény, vagy esetleg egy ilyen korszaknak a megkoronázása, amire akár hosszú évekig emlékezhetnek, és esetleg nem is biztos, hogy mondjuk visszatér?
Hát igen, régóta épül azért ez a Carolina csapata, tehát itt azért meghatározó játékosok már elég régóta ott vannak, meghatározó fiatal játékosai is vannak a Carolina-nak, meg hát természetesen veteránok is. És itt mindenképpen szerintem említsük meg Jordan Starrt, ugye ennek a mostani csapatnak a kapitányát, aki 17 év különbség. Tehát ugye a Carolina 20 év különbséggel tudott Stanley Cupát nyerni, hozzáteszem sok más klub egyébként aláírná azt, hogy csak 20 évet kell ilyen várni a következő Stanley Kupára, de hogy Jordan Starr 2009-ben még a Pittsburgh-el nyert, és most 17 év elteltével tudott ismét, ráadásul csapatkapitányként ünnepelni. Ez a legnagyobb különbség egy játékos életében, tehát eddig talán 16 esztendő volt a legnagyobb Chris Kelios-nak telt el 16 év két kupa győzelme között, most Jordan Stahl, és hát 37 éves elmúlt a csapatkapitány, és a döntő első 5 mérkőzésén mindegyiken betalált, volt 6 gólja. Az egész döntőben a korongbedobások 68%-át elhozta, elképesztő teljesítmény, mindezt egy olyan játékostól, akinek mondjuk nem a góllövés az első számú feladata, tehát egy 20 gólos szezonja volt, egyébként jó pár év elteltével tudott ismét 20 gólos szezont produkálni, 12 pontja volt azt hiszem a döntőig a rájátszásban, és akkor erre rápakolt egy 6 gólt itt az első 5 mérkőzésen. Nem volt még ilyen, hogy valaki 5 különböző mérkőzésen egymás után be tudjon találni a Stanley Cup a döntőben. Szóval egészen pontosan egyébként visszakanyarodva a kérdésedhez, hát az is egy nagyon jó sztori, meg egy abszolút szimbolikus, hogy Robin Brendamore a vezetőedzőjének a Carolina Hurricanes-nek 20 évvel ezelőtt volt a csapatkapitánya ennek a csapatnak. Tehát, hogy azért ez is különleges, és ugye ott dolgozik nagyon régóta már Brendamore a klubnál, ugye 10 évet volt ott játékos, aztán egy visszavonulása után ugye ott a játékos fejlesztésben vett részt, 7 évig volt másodedző, és ugye 8 éve ő a vezetőedző. Tehát azért látszik ez a folytonosság, meg ez a szisztematikus építkezés ebben is megmutatkozik, és hát ezért ez nagyon ritka, hogy valaki csapatkapitányként, meg vezetőedzőként is ugyanazzal a klubbal, ugyanazzal a franchise-zal tudjon NHL-t nyerni, mert Brendamore mindössze egyébként a negyedik ilyen az NHL történetében. De hát ha már itt az építkezés, meg a csapat, például akkor meg lehet említeni Taylor Hallt is, aki ugye 2010-ben volt a draft első választottja, és akinek hát 16 év kellett ahhoz, hogy meg tudja nyerni a Stanley Cupát. Ugye az 1-per-1-eseket mindig egy ilyen hát némi bűvölet övezi, tényleg ők a legjobbak között is a legjobbak, néha a történelemben bizonyította, hogy talán nem ők voltak az adott évjárat legjobbjai, de azért a legtöbb esetben azt látjuk, hogy tényleg ők akár korszakos egyéniségek is lehetnek. Taylor Hall a hetedik csapatában játszik már itt Carolinában. Tehát egy ilyen vándor életet, valahogy sehol nem találta meg talán igazán a helyét, vagy nem tartósan, mert mondjuk a New Jersey-ben volt a liga alapszakaszának legértékesebb játékosa. Na lényeg, hogy mert mit ad Isten, ugye Hall ütötte a győztes gólt itt a hatodik mérkőzésen, és hogy ő is így azért 34 évesen milyen út után tudott Stanley kupát nyerni. Szóval nagyon, nagyon összetett a dolog, és tényleg nagyon komoly történetek vannak egyébként, de egy jó finálé volt, tehát azért ehhez kellett egy Vegas is, és bocsánat azért a Vegasról egy gondolat, ugye ők az alapszakasz végén, a rájátszás előtt 8 mérkőzéssel váltottak edzőt, mert elkezdett billegni egyébként a helyük, és John Tortorella számos helyen megfordult már, hogy a Stanley Cup a győztes edző, aki az utolsó 8 alapszakasz mérkőzésből 7-et megnyert. Egy vereségük volt, az is egyébként túlórában, és utána ott végig tudtak menni nyugaton, hát a Stanley Cupát most nem tudták elhódítani.
És ha már a Vegas, akkor róluk is beszélünk egy picit, nyilván a győztesről szoktak többet, de hogy egy olyan csapatról beszélünk, akiket alig 10 éve hoztak létre egy bővítés részeként, és ehhez képest már a harmadik Stanley Kupa döntőiket játszották, amiből egyet el is hoztak. Szóval, ha ilyen szinten nézzük, akkor lehet a Vegasra azt mondani, hogy itt valami történelmi dolog is épülhet szépen lassan, mert hosszú távon úgy tűnik, hogy erre a csapatra nagyon kell figyelni. És a másik, a kicsit ilyen filozofikusabb része a kérdésnek, hogyha ebbe is bele akarunk menni, hogy ez megmutatja azt, hogy a régi nagymúltú franchise-ok mellett azért igenis érdemes bővítésekben és új területek, új csapatok bevonzásában gondolkodni, mert hogy ki tudja, milyen sikertörténetek épülnek néhány év alatt.
Hát kezdjük a végéről, ez nehéz, mondjuk azóta, a Vegas óta ugye van két újabb csapat, a Seattle meg a Utah, ott mondjuk nem hozott olyan olyan átütő sikert mondjuk az első szezon, mint ugye a Vegasnak volt, az tényleg egészen elképesztő volt, és ugye akkor nagyon hosszú idő után volt, 2017-18-ban nagyon hosszú idő után volt bővítés az NHL-ben. Emlékszem, ott néztem is, hogy ilyen nagyon különleges, speciális folyamat volt az, hogy az újonnan belépő franchise, a már meglévő franchise-októl hogyan és milyen módon tud játékosokat szerezni, kiket draftolhatnak, stb. Tehát ahogy összeállt az egész csapat, és akkor a szezon végén elmentek a Stanley Cup-a döntőig, amit egyébként nem nyertek meg. Ott 4-1-re a Washington bizonyult jobbnak, de ugye aztán 2023-ban meg tudták nyerni. Most egyelőre mondom az azóta belépő két klubnál azért ezt nem láttuk. Kérdés, hogy meddig lehet terjeszkedni a ligának is, tehát azért azt gondolom, hogy ennek valahol van egy korlátja. Hát a Vegas is igen, azok közé a klubok közé sorolható, akik az elmúlt mondjuk 8-10 évnek ugye azért meghatározó, mert sok háromszor annyi, amit adottak a döntőbe, vagy mondjuk annak közelében, ugye a Carolina-nál is mondtam, hogy a Florida megnyerte kétszer, a Tampa egymás után háromszor játszott döntőt, ott van ugye a Colorado, amely szintén bajnok tudott lenni ebben az időszakban, most is ugye a főcsoport döntőig tudott menetelni, szóval, hogy most az látszik, hogy vannak eléggé meghatározó franchise-ok, most valahogy talán kisebb a fluktuáció, de hát ugye erről szól, hogy ez az egész draft, meg játékos bőrze dolog, hogy ezek hosszú távon majd kiegyenlítődnek, és akkor mindig jönnek újabb csapatok. Mondom, az egyébként a Vegasnál így szerintem egy nagyon nagy sztori lett volna, hogyha Tortorella, tényleg egy nagyon legendás figura, egy speciális, egy különleges karakteri az egész ligában, így, hogy beugrik az alapszakasz tényleg legvégén. Így egyébként győzelemig tudta volna vinni a csapatot. Jó pofa volt egyébként az ötödik mérkőzés után, ugye az Carolina-ban volt, megnyerte a Carolina 3-2-re, mentek a párharcban, és akkor Tortorella azt nyilatkozta a meccs után, hogy ő itt hagyja a cuccait, mert jönnek vissza a hetedik meccsre. És ő az se viszi a cuccait, majd most visszamegyünk közé Vegasba, nyerünk, jövünk hetedik meccs, játszunk egyet a Stanley Cupáért, és akkor a Carolina Hurricanes a valamelyik közösségi média platformon a Stanley Cupa megnyerése után hát azt posztolta, hogy erre a megjegyzésre, hogy majd küldjük a Tortorella ruháit, lehet, hogy egy pár napot igénybe vesz, mire fel tudjuk adni a postára, de ne aggódjon, majd megkapja. Szóval, hogy azért a trash talk, mondjuk így az ilyen formán is nem volt, de szerintem ez egy jó pofa történet. No, szerintem még jégkoronggal folytassuk, de már
kocsázunk hazai égre.
A hazai égre, igen, mert hogy a jövő évi átcsoportos világbajnokságon megvan a csoport besorolás. Kazaksztán, a feljutó két csapat, ugye a divízió 1/A csoportból, ugye Kazaksztán és Ukrajna. Kazaksztánt kaptuk, és így majd a düsseldorfi csoportba leszünk, ugye németországi világbajnokságon Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és Kazaksztán lesznek az ellenfeleink.
Igen, és ugye a németekkel azonos csoportba lettünk volna, de a házigazdák úgy döntöttek, hogy kihasználják az egy csere lehetőségüket, és magukat cserélik ki Szlovákiával, így Szlovákia került hozzánk, a németek megmentek az A-jelű csoportba. Mit gondolsz erről a beosztásról? Itt azért Kazaksztán nyilván egy olyan dolog, amihez lehetnek olyan emlékeink, ami a magyar jégkorong sportban nem rossz, de hogy azért nagyjából hasonlónak tűnik az erőssége ennek a csoportnak, mint a tavalyi, vagy a mostani volt, de hogy itt azért vannak, tehát a Kanada, Egyesült Államok, Szlovákia, az elég erős hármasnak tűnik például, de itt sokáig lehetne szemezni a csapatokat. Itt, és ugye beszéltünk a lépcsőfokokról, ezzel kötném át a kérdést, hogy ugye az egy győzelem már megvan, a bennmaradás kiharcolása már több ízben megvolt, hogy most szép lassan, ha előre akarunk lépni, akkor az lehet az előrelépés, hogy mondjuk legyen egy hosszabbításos vereségünk, vagy egy hosszabbításos győzelmünk a bennmaradás mellett. Egy ilyen csoportban ez mennyire lehet nagy kihívás?
Hát mindenképpen az lett ebben a csoportban minden kihívás. Ugye kígyó elv alapján rendezik a csoportokat, tehát itt nem gömbből húzzák ki a golyókat, hanem ugye itt a világranglista helyezés alapján, és ugye ahogy említetted, a németek, a házigazdának van lehetősége megválasztani, melyik csoportban játszik, ők úgy gondolták, hogy átmennek a másikba, úgyhogy mert az idei VB két döntősével Finnországgal és Svájccal is megmérkőznek. Hát Kazaksztán biztos, hogy fűtve lesz a revansz Svájctól, mert ugye mi küldtük le őket a divízió 1-be, amihez azért nem feltétlenül vannak hozzászokva. De hát ugye megnézed itt az ellenfeleinket, ugye ilyen párokat látni, ugye Kanada, Egyesült Államok. Most amíg kérdezted, de pont azon gondolkoztam, hogy volt-e már olyan átcsoportos világbajnokságunk, ahol a kanadaiakkal meg az Egyesült Államokkal is játszottunk, most nem vagyok benne biztos, hogy volt ilyen. Aztán ott van ugye Csehország és Szlovákia. Tehát ugye az is egy ilyen hasonló páros, hát bivaj erős nyilván mindkettő, nyilván nekünk nem ezeken a mérkőzéseken lesz esélyünk, és aztán ugye ott van Dánia és Norvégia. A norvégok ugye most nagyon jó VB-t mentek, Dániáról elég annyit elmondani, hogy most meglett a második és a harmadik Stanley Cup-a győztesük is, ugye Andersen és Nikolaj Ehlers személyében, ráadásul ennek a csapatnak két meghatározó játékosa volt, mármint a Carolinának Ehlers, illetve Andersen. Andersen azzal együtt, hogy most végül is nem ő fejezte be a döntőt, ugye a kapus. Szóval hát itt a kazak meccsen fog azt gondolom eldőlni, mert a többieket nagyon nehéz lesz akár csak
megszorongatni.
És hát már meglátjuk, 2027. május 14-e és 30-a között, tehát majd Düsseldorfban szerepel a magyar labdarúgó válogatott, magyar jégkorong válogatott itt a labdarúgó VB és Egyesült Államok miatt már.
Sokat kicsit adnánk, ha egy labdarúgó világbajnokságon is ott lenne a magyar válogatott.
Igen, itt túl sok analógiával éltünk már a labdarúgás miatt, úgyhogy valószínűleg azért ez a nyelvoltás. Folytassuk akkor tenisszel. Ott is azért sok minden történt. Mit szólsz egyelőre a magyarok eddigi szerepléséhez? Ugye véget ért nemrég a csalakos szezon, füves tornákon azért most már az éljátékosaink bemutatkoztak, van akinek mondjuk volt is komoly győzelme, azt gondolom, hogy Fucsovics Marcinak mindenképpen pozitív az, hogy az első mérkőzése az győzelem lett. Ugye Hurkacot tudta legyőzni három játszmában, Hertogenbosch-ban, és aztán Ozsiali Eszim ellen egy kétszettes mérkőzésben szenvedett vereséget, ma pedig ugye már Londonban Brandon Nakashima ellen játszott, és hát sajnos alul maradt két játszmában, de egyébként volt egy nagyon szép pontja, ami a ATP hivatalos honlapján is most egyelőre címlapon van.
Igen, alapvetően azért azt hozzá kell tenni, hogy a magyaroknak nem a füvesborítás az erősségük. Itt Fucsovics Márton talán kivételnek számít, aki ugye junior wimbledoni bajnok volt annak idején, jó néhány évvel ezelőtt, és a legjobb Grand Slam szereplése is a wimbledoni negyeddöntős helyezés, de mindig kiemeljük vele kapcsolatban, hogy azért már az idősebb játékosok közé tartozik, és sérülésekkel is küzd, ami ezért füvön nem egy előnyös dolog, hanem tud nagyot szerválni az ember, és nem érnek mondjuk a 200 fölötti szervák. Az a Hurkacs elleni győzelem az nagyon szép volt, Ozsiári Eszim ellen is megvolt a tisztes helytállás, és Brandon Nakashima sem számít egy könnyű ellenfélnek, de nyilván ezen a szinten azt gondolom, hogy nincs könnyű ellenfél. Marci esetében szerintem ő Wimbledonra fog kihegyezni mindent, mert nyilván az a Grand Slam torna, ott fontos, hogy kijöjjön a lépés, addig meg igazából gyűjtögeti a pontokat, próbálja, igazából annyira sok hét már nincs is hátra a wimbledoni verseny kezdetéig, szóval szép lassan szerintem arra helyezi a fókuszt, nem kell sokat utazni, mert ugye jelenleg is Londonban tartózkodik, ott rendezik ezt az ATP tornát. Ami a többi magyart illeti, a hölgyeknél Gál Fidalmára leszek kíváncsi, mert Wimbledonban neki voltak nagyon-nagyon szép eredményei, és ezt már többször is megmutatta, hogy ő ott jól tud játszani, annak ellenére, hogy sokszor mondjuk úgy ment oda, hogy nem volt előtte sok füvespályás mérkőzése, ami az ő helyzetében kicsit nehezebb, hogy kell majd selejteznie, tehát, hogy három mérkőzést meg kell nyerni a főtáblára jutáshoz. Udvardi Panna nagyszerű győzelméről a múlt héten már megemlékeztünk Alexandrova ellen, utána végül kikapott Snigur ellen három játszmában, ott az első szünet nem jött neki jól annyira, mert félbeszakadt a mérkőzés, és csak másnap fejezték be, és akkor meg az ukrán tudott élni ezzel a fajta pihenővel, visszajött brékhátrányból, és lezárta a találkozót, és azóta meg a Nottinghami torna selejtezőjében is kikapott, Volinec ellen. Az ő esetében szerintem ezt a füvespást idént teljes mértékben ki kell élvezni, és megpróbálni néhány új dolgot, mert ő igazából most legjobb magyarként ilyen jó ranglista pozícióban abszolút úgy állhat hozzá, hogy minden pont, minden megnyert mérkőzés jó, és ami meg nem az, tanulni lehet belőle, mert neki ezért a salak meg a kemény pálya a két főborítása, inkább a salak, de hogy ugye az elmúlt években, amikor mondjuk selejteznie kellett Wimbledonba, akkor nem is nagyon játszott százon kívüli ranglista helyezéssel sok füves tornát, hanem inkább gyűjtötte salakon a pontokat. Tehát ilyen szempontból is játszott felszabadultabban, hogy most ezzel a nagyszerű helyezéssel, amit az elmúlt hónapokban és hetekben összeszedett, nem kell, hogy nyomás legyen rajta. Bondárannának is szoros mérkőzései voltak, Navarro ellen kapott ki legutóbb a tegnapi nap folyamán döntőjátszmában. Ő is nyert múlt héten, vagy nyert Nottinghamben egy selejtező mérkőzést, aztán szerencsés vesztesként jutott fel a főtáblára. Itt is vannak pozitívumok, de ez a füvespályás időszak azért nem olyan hosszú, hogy igazán messze menő következtetéseket lehessen levonni, és hát Marozsán Fábiánt hagytuk a végére, akinek eddig még nincs győzelme, reméljük, hogy ez ma megváltozik, de hogyha nem, akkor ott lehet, hogy egy-két harangot azért már érdemes lehet megkongatni, még nem vészharangot, csak figyelmeztető harangot.
Igen, ma hát adásunk végén elvileg 10 perc múlva kezd egyébként Halléban Kecsmanovics ellen. Érdekesség, hogy ugye pár héttel ezelőtt a Roland Garroson pont tőle kapott ki három játszmában, de ami még különlegesebb, hogy napra pontosan egy évvel ezelőtt is ugyanitt Halléban ugyanígy egymás ellen játszottak, akkor egyébként 6-7, 6-4, 6-4 arányban Fábián tudott győzni, hát egy hasonló eredményt most is elfogadnánk, mert ugye, ahogy te is utaltál rá, Bálint, ugye hát az előző 10 mérkőzéséből mindössze 3-at nyert meg Fábián, sorozatban 4 vereségnél jár, korábban ebben a szezonban már volt egy ilyen negatív szériája, de most direkt visszanéztem, hogy a túron voltam már olyan, hogy egymás követő 5 mérkőzésen vereséget szenvedett, nem volt ilyen, reméljük nem is lesz, vagy legalábbis nem most legyen. Ugye ő az előző tornáján Stuttgartban egy selejtezőből érkezett szerencsés vesztes belga fiútól kapott ki 2 játszmában.
Igen, és reméljük, hogy ez a sorozat ma megszakad. Marozsán részéről itt csak bízni lehet abban, hogy összeszedi magát, de nyilván nem vagyunk jövőben látóak, szóval ezt a mérkőzést nem tudjuk megbeszélni. Voltak viszont nagy visszatérők az elmúlt hetekben. Serena Williams múlt heti visszatérését már beharangoztuk, akkor még a mérkőzés előtt álltunk, és aztán megnyerték az első találkozójukat Embokóval. Sajnos aztán a kanadai másnap megsérült a saját egyéni mérkőzés alatt, így a folytatásra már nem tudtak kiállni, de egyrészt nagyon biztató volt látni a játékát Serena Williamsnek. Másrészt meg hozok egy friss hírt, amit nagyjából 10-15 perccel ezelőtt hoztak nyilvánosságra, hogy Wimbledonban a nevezésekkel kapcsolatban szabadkártyákat osztottak, és egyrészt Kvalinska megkapta a szabadkártyát, ugye a lengyel Roland Garros döntős, és a Williams testvérek elindulnak párosban, ami egyrészt hatalmas dolog, és nagyon izgalmas, de maga ez a tény, hogy ugye valószínűleg az volt a terv, hogy Embokóval szeretett volna indulni Wimbledonban is, viszont a kanadai úgy megsérült, hogy az egész füvespályás szezont ki kell hagynia, és gondolom a testvérével megbeszélték, hogy mivel mind a ketten szeretnek még párost játszani, szemmel láthatólag ezért összeállnak. Vannak érdekes nevek egyébként a páros ranglistán, vagy a páros nevezők között, a férfiaknál mondjuk Nick Kyrgios és Alexander Bublik, szóval...
Az nem lesz showmentes.
Ja, igen, tehát hogy itt azért ez a wimbledoni páros torna azért olyan izgalmasnak ígérkezik, amire előzetesen mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt nem lehetett volna számítani.
Most ha jól emlékszem, akkor egyébként a Williams testvérek vagy 12 vagy 14 Grand Slam tornát nyertek párosban, és egy döntőt sem veszítettek el, tehát ebben a műfajban azért egészen elképesztő, amit ők tudnak. Egyébként rád milyen benyomása volt szerint a Williams visszatérő mérkőzése, hát ugye produkált 181 km/h szervát, elképesztő röptéket, tehát azért látszott, hogy az ütései azok úgy erejetejében vannak. Nyilván egy párosnál azért más mozgások kellnek, mint mondjuk egyéniben, mert ugye mindenki ezt veszegeti, hogy hát, ha esetleg egyéniben is játszik majd, de hát, hogy mondjam, tehát látszott, hogy ő ezt abszolút komolyan veszi, tehát nem ilyen buliból jött ő vissza, hanem nagyon komolyan vette egyébként Embuko oldalán, nagyon jól is kezdtek az első három játékot, mint megnyerték, aztán ugye két játszmában tudtak győzni, de hát tényleg olyan szervál, meg olyan erős ütései voltak, ami azért női szinten kiemelkednek.
Igen, és hogyha már itt Grand Slam győzelmek, akkor a legutóbbi GS győzelmet egymás oldalán éppen Wimbledonban szerezték 2016-ban, és a döntőben Babos Timit és Svedovát győzték ugye le, tehát ilyen szempontból magyar érintettsége is van ennek a mérkőzésnek, és ez egy keretes szerkezet lehetne, hogyha itt 10 év után megint nyerni tudnának, de válaszolva a kérdésedre, fantasztikus volt egyébként látni. Nyilván nagy várakozás előzte meg az ő visszatérését, múlt héten említetted, hogy akkor már a női szövetségnek az oldala teljes mértékben Serena Williams-től volt hangos, minden egyes cikkben nagyjából megjelent a neve, a főoldalon mással csak eredményközlés szintjén lehetett találkozni, és nagyon jó volt a mozgása, látszott rajta, hogy élvezi a játékot, tudott örülni a pontoknak, nem olyan volt, mint aki csak jó, visszajövök, begyűjtem a pénzdíjakat, hanem úgy látszott a tűz, amiért azt gondolja az ember, hogy valaki sportolni kezd, és így sokszor egy-egy ilyen nagy ütésnél az járt a fejembe, hogy amúgy egy egyéni mérkőzésen is megnézném. Tehát, hogy látva azt, hogy nyilván lehet más lenne fizikailag, nem biztos, hogy 2 órán keresztül bírná, de azért úgy az emberbe felmerül az, hogy mondjuk nem is feltétlen egy torna erejéig, nem egy Grand Slam tornán, de hogy úgy egy mérkőzéssel megnézni szívesen, hogy mire képes Serena Williams egyéniben, mert az, amit párosban nyújtott, biztató volt. Tehát voltak már sokkal rosszabbul kinéző visszatérések is. Itt az, ahogy a második játszmát például megnyerték 6-2-re, nagyon sima volt. Tehát nem tudom, mennyit gyakoroltak előtte, de azért Embuko pályafutásából, meg sűrű naptárjából kiindulva itt nem gondolom, hogy nagyon sokat tudtak volna együtt edzeni. Ehhez képest összeszokottak voltak. Nyilván néhány helyen érződött az, hogy nem játszanak egymás oldalán évek óta, de ilyen szempontból is lesz izgalmas a Williams testvérek közös párosozása Wimbledonban, mert ők már játszottak le annyi mérkőzést egymás oldalán, hogy nem lesz abból probléma, hogy ne ismernék azt, hogy mit szeretne a másik az adott pillanatban.
Hát adásunk utolsó 2 percben egy másik amerikai duóra fókuszáljunk még, mert Ben Shelton és Taylor Fritz játszották a stuttgarti férfi döntőt, amelyet Shelton nyert meg 6-4-2-6-6-4 arányban. Ez most már Dallas után a második egymás elleni döntőjük volt, mind a kettőt Shelton nyerte. Érdekesség, hogy Shelton mind a 4 mérkőzését 3 játszmában tudta megnyerni Stuttgartban, és az első 3 találkozón egyébként szett hátrányból kellett, hogy fordítson. Na, egy nagyon érdekes döntő volt. 11-ből 9 bréklabdát kellett hárítson Shelton, és egyébként összességében jobb számai voltak Fritznek, több pontot nyert, jobban szervált, szórta az ászakat szokásához híven, de valahogy a végén Shelton bírta jobban, és most már a 3. tornagyőzelme 16 év után, ha már ebben az adásban azért sok ilyen történelmi kontextust tettünk, akkor 16 év után fordul elő, hogy amerikai játékos 3 különböző borításon tudjon egy adott szezonban tornát nyerni, ATP tornát.
Igen, és Shelton is, bár mindegyik mérkőzésén vesztett játszmát itt Stuttgartban, de összességében rá is elmondható az a fajta ilyen fejlődés, hogy így az elmúlt években egyre jobban mutatta meg magát ezen a borításon, és tavaly Wimbledonban ugye negyeddöntős volt, és az odáig vezető úton többek között Vucevic Marcit is legyőzte, és aztán meg a negyeddöntőben Sinner ellen kapott ki, de úgyhogy mind a 3 játszma szoros volt. Szóval itt is azért lehet abba gondolkodni, hogy Alcaraz hiányában, ami a Garros előtt igaz volt, hogy valakinek biztosan megnyílik a döntőig vezető út, ez itt is elmondható. és Zverev kapcsán még a Garroson abszolút esélyesnek számított, hogy döntőbe jusson, itt ez nem áll fönt, de Shelton, hogyha így folytatja, és még mondjuk az adogatásokat is stabilabban mellé teszi, akkor szerintem rá is érdemes lesz majd odafigyelni, és a következő mérkőzése meg Nick Kyrgios ellen lesz, ami meg szintén egy show műsornak azért beleillik, mert Shelton is a lazább figurák közé tartozik. Szóval Sheltonnak ez a szezon egy kicsit magasabb szintre törést jelent. Eddig is azért ott volt a legjobb 20-ban, de most már ott van a legjobb 5-ben, és ki tudja, lehet a következő hetekben ezt még tovább folytatja.
Mi viszont az utolsó utáni pillanatban vagyunk már, ami az adásidőnket illeti. Ennyi fért már a Fonák és Tenyeres magazin műsorba. Jelentkezünk majd jövő héten is. Viszont hallásra, további jó rádiózást.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a